Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett, jelentette ki a pénzügyminiszter Kun Madaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte, miközben tőlünk nyugatra temett a kormány az elmúlt évtizedben. Hozzátette, kiemelt célnak tekinti a vallási és egyházi helyszínek megújítását. Egyre több úgynevezett kamucsomagot kézbesítenek országszerte. A csalók üres dobozokat vagy értéktelen árukat küldenek ki, és abból próbálnak meggazdagodni, hogy az emberek utánvéttel fizetnek. A Magyar Postához is sok ilyen bejelentés érkezik. A posta elhatárolódik a kamucsomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Kiemelték, hogy a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. A Magyar Gyógyszerészkamara tiltakozása ellenére a belügyminiszter rendelete szerint nem lesz kötelező a gyógyszerész jelenléte a kisebb patikák üzemeltetéséhez, írja a hvg.hu. Májustól az is elég lesz, ha telefonon adnak tanácsot a szakemberek. A rendelet értelmében a közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak és intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében elég lesz, ha csak a gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak. Őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata. Június 1-én megszűnik a Nemzeti Földügyi Központ, feladatait az Agrárminisztérium, az Államkincstár és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszik át, hangzott el az Agrárium 2024 konferenciáján. Ettől a változástól a feladatok hatékonyabb és olcsóbb ellátását várják. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök. A tárgyalásokon főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. Április 27-től ma 10 órától újra várja a budapesti panorámát élvezni kívánó utasokat a Zugligeti libegő, közölte a BKV ZRT. Azt írták, a rendkívüli karbantartás után a budapesti közlekedési vállalat szakemberei a tesztmeneteken mindent rendben találtak. A 2023-ban megvásárolt és fel nem használt jegyek 2024. december 31-ig érvényesek. A közlekedés biztonság fokozása érdekében július 7-től több olyan felszereltség kötelező az új autókba, ami eddig extrának számított. Európában 22.800 haláleset történt az utakon 2022-ben, ezért folyamatosan próbálja az Unió fokozni a közlekedés biztonságot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete alapján július 7-e után az összes eladott új modellnek számos olyan biztonsági felszereléssel kell rendelkeznie, amely korábban extrának számított. Ezek az automatikus vészfékezés, vészfékezést jelző lámpa, a vezető éberségét figyelő kamera, fekete doboz, intelligens sebességasszisztens, tolatóradar, guminyomás ellenőrző. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fágyol felhős időre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
Kérdés, örök kérdés az, hogy ki vagyok, hogy honnan s miért jöttem, s vajon meddig maradok. Élek, s ha fényből szívem menekül, az tükrét, csak te látod egyedül. Dalokban merülés, szerető lelés, mi soha sem múlik, sírig élted, bármit hoz az ég, szívem a dalban. Volt, ami fájt, a szívekben él tovább. Tegnap, aki voltam, az se feledem. Ma a színpad a világom, s ez a legfőbb szerepem. Egy érzés, ami úgy kell, mint a levegő. Az úton, amin járok, hiszen nincs több kerülő. Dalokban merülés, szerető lelés, mi sohasem múlik, sírig élted, bármit hoz az ég. Szívem a dalban odaadom, szavaim mélyén, a lelkem kinyitom, szívem a szívem a dalban odaadom, szívem a dalban hazatalál.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban folytatjuk a cukorbetegségről szóló adásunkat. Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével, egyebek mellett a gyermekkorban kialakuló egyes és kettes típusú cukorbetegségről, valamint a kettes típusú diabétesz megelőzése szempontjából fontos testmozgásról és az egészséges táplálkozásról is beszélget az adás szerkesztője Berec Renáta.
Említetted, hogy egy stratégián dolgoznak most. Mit lehet erről tudni? Mi ez a stratégia, ami készül a cukorbetegek részére?
A diabétes stratégia, hogy mondtam, hogy ez több időt vesz igénybe. Októberben kezdtük el ezt a munkát. Egyre több civil szervezetet is bevonnak ebbe a munkába. Hát el is várjuk egyébként, hogy vonjanak be bennünket. A cukorbeteg múltunk tapasztalataiba tudjuk, hogy mit kellene csinálni, és egyébként is ugye az egyesületünk is 25 éve ezt csinálja. Amit mindenképpen már régabb óta szerettünk volna elérni, de most mindenképpen ebbe a időszakba ezt megvalósítani, hogy azok a cukorbetegek, akik még nem kapnak inzulint, azok is kapjanak testcsíkokat támogatva, mert lehet, hogy utána nem is kell nekik majd se gyógyszer, se inzulin, mert hogyha időbe felfedezik, és megfelelően kezelik, életmódváltással és az orvos tanácsait betartva, elkerülhető az, hogy kialakuljon a cukorbetegség, vagy annak szövődményei, illetve sok esetben megfelelő táplálkozással és ellátással teljes mértékben egyensúlyba tartható lenne, ha tudja ellenőrizni a testcsíkkal, tehát többet tudnánk megspórolni, mint hogy utána majd más egyéb szövődményekkel a kórházba kerüljön, és ott kellene ápolni, tehát ez egy nagyon fontos feladat, Úgyhogy, ha ezt sikerül elérni, akkor nem csak az egyes típusúakat tudtuk segíteni, hanem a kettes típusúaknak is tudnánk ilyen szempontból támogatást nyújtani. Ezt mindenképpen szeretnénk elérni, és úgy gondolom, hogy ez a kormányzatnál is egyetértésre talál.
Korábbi műsorokban, főleg egészségügyi műsorokban szó volt már arról, hogy egyre több a kettes típusú cukorbeteg, és főként a korbeli tényező az, ami kitolódik, egyre fiatalabbak lesznek cukorbetegek. Ti mit tapasztaltok, hogy mi változott egyébként a világban, ami miatt a kettes típusú cukorbetegek egyre többen vannak, és egyre fiatalabbak?
Hát a mozgás hiány, ezt én egyértelműen mondom. Táplálkozásra is, tehát az elhízott gyerekek között nagyon sok már, aki nem egyes típusú, mert ugye máskor úgy volt, hogy az egyes típusú fiatalkori, a kettes típusú pedig időskori, igen. És kint voltunk, ott akkor is a dobótéren történt az eset, jött egy család, duci család volt, anyuka, apuka és két fiú, egy 10, meg egy 11 éves, és 14 volt a cukruk. És akkor mondtam, és megnéztük még egyszer, mondta, ez nem lehet. És mondja, hogy ó, de nálunk az egész család így van, nekünk ez ilyen családi hagyomány, persze, hát mert hogy ugye a táplálkozás miatt, meg a mozgásszegény életmód miatt, és akkor mondtam neki, hogy anyuka, hát ennek maga az oka. És akkor úgy meglepődött, hogy ez...
Az őszintességet hogyan fogadják egyébként?
Hát volt olyan, akinek mondtam, hogy le fogják vágni a lábát, vagy megvakul, hogyha nem hallgat rám. Egyből visszajött, mert ott akart hagyni. Tehát nem esik az jól senkinek, hogyha kiderül, és nekem se olyan jó azt mondani, hogy hát már pedig ez nagyon sok ez a cukor, és ez valószínű, és akkor ugye elküldjük az orvoshoz, és akkor utána az rosszul esik ott, hogy én cukorbeteg, hát nem létezik, hát nem is tudtam róla, nem is éreztem, mert hogy olyan betegség, ami ugye rejtve marad, és nem tudja, és akkor utána meg visszajönnek, és így nyakunkba borulnak, hogy köszönjük szépen, hogy megmentettétek az életünket. Úgyhogy...
És hogyha a gyerekükről van szó?
Hát az az anyuka azt mondta, hogy az akkor ő valószínű, igen, hogy ő ezt rosszul csinálta. Aztán ő nem is idevalósi volt, tehát már úgy nem tudtam követni, de láttam, hogy azért én meghatottam őt azzal, hogy ne tegye tönkre a gyerekeket, se saját magukat, mert hogy ez így sokáig nem mehet, mert itt a szövődmények, ez a rengeteg szövődmény, ez, hogyha nem jó a vércukrod, akkor azok biztos, hogy kialakulnak, az egész szervezetet károsítja a magas cukor, ne feledjék el.
A kettes típusú cukorbetegség a gyerekek körében mit láttok, hogy ami már esetleg befutott hozzátok, hogy táborokban talán ott vannak, vagy ott az ifi tagozat, mit láttok, hogy kik a legfiatalabbak?
Nálunk a táborban a legfiatalabb az 3 éves, mivel hogy 3 éves kortra lehet jönni, de van a 3 évestől, és ugye 19 évesig nekünk nincsen kettes típusú. Nekünk nincsen kettes típusú cukorbeteg gyerekünk, vagy pedig nem jönnek a táborba, vagy pedig nem is tudják, hogy kettes típusúak, úgyhogy kérem szépen a gyerekekre odafigyelni, elhízott gyerekekre, meg kell mérni a vércukrát, nálunk mindig lehet vércukrot mérni, de ugye a házi orvosnál is ez kiderülhet, oda kell figyelni arra, hogy mozogjon a gyerek, ne a számítógép mellett üljön egész nap, amennyit csak lehet, menjen, és a táplálkozása is. A zöldségek, gyümölcsök, amik mindig kerüljenek a tányérra, és próbálják meg most édesség, ugye minden gyerek szereti az édességet, de az lehet, hogy epret eszik, vagy almát eszik, vagy körtét eszik, és akkor az a legjobb, és hát a zöldségfélék, és emellett a cukorbeteg mindent fogyaszthat, tehát ez egy egészséges táplálkozás jelent, ami a cukorbetegeké, az nem diéta, vagy nem diétás, vagy nem diabetikus, azt kellene enni mindenkinek, amit a cukorbeteg is fogyaszthat.
Az egyes típusútól ijednek meg jobban a szülők vajon? Az egyes típusú cukorbetegségtől?
Hát persze, mivel olyan gyerekről van szó, akkor gondolkodik, hogy Jézusom, valamit rosszul csináltam, hogy mi lehet az oka. Pedig az egyes típusúnak úgy nem lehet tudni igazán az okát. Egy autoimmun betegség, és nem előzhető meg az egyes típusú, nem úgy, mint a kettes, tehát ezzel együtt kell élni, de nagyon jó együtt lehet vele élni, és ugyanúgy, mint egy egészséges, sőt, még a cukorbetegben szerintem van olyan, hogy na hát én cukorbeteg vagyok, de akkor is érek én annyit, sőt, még többet is, és akkor, hogy én igen, és megmutatom, ezt már észrevette a gyerekeken is, akik a táborba jönnek, hogy nagyon határozottak, nagyon talpra esettek, nagyon tudják, hogy mit kell csinálni, és nagyon szépen csinálják.
Azt említetted, hogy a kettes típusú cukorbetegség egy viszonylag rejtett állapotában is nagyon sokáig ott tud lenni, ott tudunk vele élni. Mi az, amire mégis érdemes figyelni a tünetek szempontjából, hogy szülőként mondjuk, ha valami tipikusat csinál a gyerek, vagy olyat produkál, akkor abból esetleg következtethetünk valamire, hogy érdemes elmenni méretni?
Hát rengeteg vizet iszik. Állandóan megy a vízé, és hát ennek következményeképpen ugye állandóan megy pisilni. Tehát ha ez már így fölmerül, hogy Jézusom, nem ivott ennyit, akkor az egy biztos ilyen oka lehet a cukorbetegségnek, én is emlékszem rá, hogy azt szerettem volna, hogy folyjon a csapból a számba a víz, de reggel, este, éjszaka mindig, és hál' Istennek ez így akkor hamarabb kiderül, mivel olyan rohamosan jönnek ezek a tünetek, fogyás. Eszik a gyerek, de mégis fogy. Tehát látványos. És ez azért a kettes típusúnál is megfigyelhető, csak lehet, hogy annyira ő nem gondolja, hogy ő cukorbeteg lehet, de bárki lehet cukorbeteg, akkor is, hogyha a családban nem volt cukorbeteg, a mi családunkban se volt, és akkor nagyon sok ilyen példa van. Tehát érdemes megnézetni a vércukrot, házi orvosnál is, hogyha megy, főleg már 40 év fölött, de akár ugye mondom, hogy most már a gyerekkorban is kialakulhat, ha valakinek a családjában volt cukorbetegség, van magas vérnyomás, túlsúly, akkor mindenképpen érdemes arra is gondolni, vagy megméretni a vércukrot.
Akkor mondjuk egy túlsúlyos gyermeknél érdemes nézetni ezeket az értékeket.
Igen. De egyébként volt, amikor a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola diákai jöttek hozzánk segíteni, és volt egy nagyon vékony, és egy kicsit gömbölyebb segítőnk, és mind a kettőnek megmértük, és a vékonynak volt magas a vércukra. Tehát még ez sem mondható, hogy csak a... Tehát ezekre a tünetekre kell odafigyelni, és akkor már az is lehet, hogy látásromlás van kettes típusúnál, homályos látás, bizseregnek a végtagjai, akkor már neuropátia, tehát már amikor így több időn keresztül a cukorbetegség fennáll, és nem tudja róla, akkor már ezekből a tünetekből is lehet következtetni, hogy talán a cukorbetegség az oka. Volt olyan, akinek ott, amikor a lábát akarták amputálni, derült ki a cukorbetegsége, hál' Istennek aztán megmentették, és most is körbe biciklize a Balatont, tehát a mozgás, egészséges táplálkozás, figyeljünk oda.
És a szűrések, amik ugye nagyon fontosak, és ti nagyon sokat tesztek azért, hogy minél szélesebb körhöz eljussatok ti, és ugye Negerben is, Szomolyán is ott voltatok.
Igen, mindenhol ott vagyunk egyébként, ahol csak felkérés van, és ahol rendezvény, ha van, nincs rendezvény, rendezünk mi egyet, vagy kettőt, vagyis hogy 12-t, mert nekünk még egyetlen egy, a 25 év alatt egyetlen egy rendezvényünk nem maradt el, minden hónapban meg van tartva a betegoktató klubfoglalkozás, COVID idején online közvetítés tettük ki Zoom konferenciába, úgyhogy akkor is megoldottuk, és nem maradt el egyszer. Nagyon fontos, ez a célunk. Amikor mi megalakultunk, és akkor nem nagyon jöttek az emberek, akkor bementünk az egyik önkormányzati ülésre, hát nem is nem voltunk mi oda bejelentkezve, csak mondtuk, hogy diabétesz világnapja, és nagyon fontos a téma, és akkor elmondtuk, hogy ugye nálunk lehet szűrni, meg lehet előzni a cukorbetegséget, ingyenes szűréseket végzünk. Annyian jöttek, hogy hát úgy a dobótér tele volt velük, tehát kell azért. Én azért jövök szívesen, meg azért vagyok hálás, hogy meghívtok, meg megyek a tévébe, meg írok mindenfelé mindenkinek, hogy tudjanak az emberek arról, hogyha baj van, akkor hova lehet fordulni. És nagyon sok ilyen van, éppen írt valaki, hogy a testvére cukorbeteg, és hogy a lábán van seb, és hogy hová fordulhat, tehát mi, ha nem is közvetlen úgy tudunk segíteni, legalább olyan helyre tudjuk küldeni, ahol tudnak rajta segíteni. Nagyon szeretem csinálni, és azért szeretem csinálni, mert látom, hogy milyen fontos, és mennyi embernek lehet segíteni. Nagyon jó sikerült a Szomolyai is, ott már hát 2007-től van Szomolyán is klubunk, mert nem csak itt, hanem több helyen is a Eger környékén, és hát Szomolyai meg már ugye nem is ebben a megyében van, és várnak bennünket, és jönnek, és fiatalok is jönnek, mert egyre egészségtudatosabbak a fiatalok. Hogy megmérhetik, mert itt ilyen 20-30 év körüli fiatal emberek jöttek, mert sportfutóverseny is volt, és akkor jöttek méretni, hát alacsonyabb is volt a cukor, mert minden mozgás után lecsökken, hogy 4-6-4-7-es cukrokkal jöttek, mondtam, hogy most sem menjetek ebédelni, mert az meg már ugye. Igen. Van ez a hemoglobin A1C, ezt még gyorsan elmondom, hogyha ilyet méretnek, hát 6,5, így a cukorbetegnél elfogadható, hát 8-nál ott már tényleg nagyon meg kell állni. Tehát, ha már valakinek a hemoglobin A1C8, az azt jelenti, hogy neki 10 fölött vannak az értékei. Lehet ilyet is kérni, és akkor kiderül, hogy ugye akkor már régebb óta fönnál, mert a hemoglobin A1C 3 havi átlag cukorértéket mutat. De nem azt a 8-at, tehát nem azt jelenti, hogy neki átlagban 8 a cukra, ha 8-as hemoglobin, hanem az, hogy 10-11.
Említettük már itt az életmódot, hogy mennyire fontos odafigyelni, és mennyire fontos átadni ezt a gyerekeknek, hogy ők egészségtudatosabban éljenek majd a későbbiek során is. Milyen szövődmények alakulhatnak ki? Tehát miért fontos az, hogy már most megtudják és megtanulják, hogy így kell élni, és bizonyos dolgokat el kell hagyni, vagy épp fel kell venni mondjuk a sportolást?
Hát ahogy mondtam neked, ugye, hogy ami borzasztó egy dolog, hogy 7 cukorbeteg lábát amputálják naponta. Megkérdeztem még egyszer, hogy jól értettem-e én ezt, és akkor mondta a professzor, hogy hát jól értette, csak már lehet, hogy 10. Úgyhogy ahelyett, hogy ez javult volna, ez romlott. Tehát ezek a szövődmények, vagy hogy megvakul a cukorbeteg, ugye a látás, a szív-érrendszeri szövődmények. Tehát ahogy mondtam, minden a magas cukor, a szerv minden részét károsítja a szervezetnek. Tehát nincs olyan, amit ne károsítana, de ez, hát most itt vagyok én, 53 éve, oda kell figyelni, és akkor nincsenek szövődmények. Tehát meg lehet oldani, és nagyon jó, mert volt olyan egy 13 éves cukorbeteg fiú, aki fel akart adni az életét, mikor cukorbeteg lett. Anyukája kért tőlem segítséget, és akkor mondtam neki, hát jött, mentünk bowlingozni, ugye meghívtam őt is, ott volt velünk, bejött, és akkor mondtam, hogy itt mindenki cukorbeteg, te is. Mondom, én is. Mondom, 50 éve, mert akkor még csak 50 éve voltam, és akkor azt mondom, hogy és te még élsz. Azt akkor nekem is van esélyem. Hát mondom, persze, hogy van. És akkor megnyerte a bowling versenyt, következő évben táborban már szerelmes is lett, már így röpültek a szerelmével. Az is egy cukorbeteg kis lány volt, úgyhogy még ilyen szerelmek is szövődnek a mi táborunkba. És akkor hagyd mondjam el az örömhírt, az a kislány, aki 10 éves korában odajött, ugye az most 20 éves, mert 14-ben volt, most most meg 24 van, és most adott egy egészséges kisbabának. Egy hónapos a kisbaba, csodálatos, és jól vannak, és egészséges gyereket szül.
Hát szívből gratulálunk neki innen is. Hol lesztek legközelebb? Hol tudnak akár a szűrések tekintetében segítséget kérni tőletek?
Most volt, nagyon-nagyon jó volt, olyan kiváló dietetikusunk van, mindenünk van, minden szakember. Hálát adok nekik, és köszönöm, hogy mindig eljönnek, ha hívjuk, de vannak ilyen állandó visszatérők. Szabónék Bujáki Ágnes a legjobb dietetikus, olyan előadást adott mindenre kiterjedő, gyakorlati dolgokkal, ételek felsorolásával, hogy mik azok a egészséges ételek, amit a cukorbeteg fogyasztott, mennyit belőle, hát fantasztikus volt. Na ez volt szombaton, meg ugye a Szomolyai is szombaton volt, a cseresznyevirágzás ünnepén, az a szűrő tanácsadó tájékoztatónap, tehát két helyen is voltunk, tehát ezt is képesek vagyunk, mert két csapatunk van, két szűrő csapatunk, mert most kell annyi, és hol ide, hol oda, és a 11-ei, május 11-ei, akkor már a Bartakovicsba leszünk, mert fél kettőre jöhetnek, mindenfélét oda viszünk, kitesszük, el lehet vinni, ingyenesen, mindig ingyenesen dolgozunk, a szűrővizsgálatok is, amit elmondtam, tehát május 11 szombat, és most az egyik nagy cég, Maklári, tudjátok ki, szervez egy, illetve nem is egyet, hanem három napot, egyet Egerbe júni 12-én, és már meg is hívtak, úgyhogy mi már biztos, hogy ott leszünk, és amilyen lehetőségeink vannak, utána megyünk Noszvajra, ott van a Berni Pásztor találkozó, és ott élvezet is van, meg gyönyörű a környezet, meg mi is ott vagyunk, ott is lehet szűrni, és mondom, hogy csak úgy fölhívnak, és mondják, hogy a tanácsadó irodában két perc alatt ott vagyok, de én már dobótéren is mértem vércukrot, meg a liftbe is, meg a bankba is, tehát mindig nálam van az egész kis felszerelés, és akkor, hogyha valaki megkér, akkor nem csak tanácsot tudunk adni, hanem szűréseket is.
És akkor a táborokba is várjátok még
és a tábor, igen. Azt szervezzük, tehát már így a programok kezdenek összeállni, amit biztosan tudok, hogy tavaly nem tudtunk elmenni Ipolytarnócon, hogy be volt zárva hétfőn, és nekünk pont ott lett volna időnk, hogy ebbe az ősvényparkba fogunk menni, de tervezünk egy szarvasi kirándulást is, meg valószínűleg Budapestre is elmegyünk, meg hát itt az egri programok, meg Eger és környéke belefér, és rengeteg szórakozás, nagyon jó az ellátásunk, tehát fantasztikus jó szokott lenni a tábor. Mondom, a tavalyi gyerekek már tavaly feliratkoztak a táborba, de azért még van helyünk, mindig annyi helyünk van, amennyi gyerek jön, tehát senkit nem küldünk el.
Mai műsorunkban a gyermekkori cukorbetegségről hallották Jakabné Jakab Katalint, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökét. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. A szerkesztő Berec Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Manna. Manna. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunkban összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról.
Teremtés könyve első fejezet, 27. verse azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Mi nők sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat. Jó feleségek szeretnénk lenni, jó anyák szeretnénk lenni a gyerekeinknek, jó gyerekeik szeretnénk lenni a szüleinknek, és helyt szeretnénk állni a munkánkban. Biztos minden nőnek van valami vágya, hogy valamilyen karriert építsen, vagy csak a gondviselő terelgeti őt, és épít anélkül, hogy ő nagyon tervezné. Tehát a gondviselőnek valami szándéka van velünk. Jó magam, amikor elgondolkodtam azon, hogy minden helyzetben szeretnék jól helytállni, akkor megvettem egy csomó könyvet, amelyeket segítségül hívtam. Például a gyereknevelésbe segítségül hívtam azokat a könyveket, Ross Campbellnek a könyveit, hogy életre szóló ajándék, vagy gyermekekre hangolva, vagy olvastam a Hitvalló Szent Maximus sorait a szeretetről, vagy olvastam könyveket arról, hogy felesége kézikönyve, és még mondhatnák többet is, biztos a jelenlévők is hasonló helyzetben voltak, és aztán egyszer csak elkezdtem forgatni a Bibliát, és rájöttem, hogy számtalan üzenet van nekünk nőknek a Bibliában. Azért egyet hagy emeljek ki, ami azóta a kedvenc idézetemmé vált. Ez Péter első levelének 3. fejezete, ami így szól: asszonyok, ti fogadjátok el férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanatok, az fogja őt meggyőzni, a férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek. Ne a frizurátokkal, arany ékszerekkel vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg tetszeni, szépnek látszani. A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette szépé a régi idők szent asszonyait. Azt tanultam tehát meg a Biblia forgatása közben, hogy figyeljünk a Teremtőre. Az ő szándéka szerint cselekedjünk minden élethelyzetben. Legyünk akár egy családban élő feleség, vagy egyedül álló nő, mindegy, hogy hol vagyunk, otthon vagy a munkában. És Novák Blanka könyve, és azért jöttünk most össze, hogy ő bemutassa nekünk azt a csodálatos könyvet, amit fiatal hölgyként, 22 éves hölgyként nagy bölcsességgel megírt. Ez a könyv útmutatást ad minden hölgynek. Sokunknak meg kellett élni évtizedeket ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a legfőbb útmutató számunkra a Biblia. Novák Blanka 22 évesen már rájött erre, de nem csak, hogy rájött erre, hanem értőn és nagy bölcsességgel forgatja, használja, és mi több üzenetet is közvetít számunkra. De nem is akármilyen üzenetet, hanem azon túlmenően, hogy bibliai idézetekkel elmélyülést segít nekünk megvalósítani, még inspirál is bennünket arra, hogy figyeljünk magunkra, inspirál arra, hogy figyeljünk másokra, inspirál arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat nőként, legyünk a munkában vagy otthon, feleségként vagy anyaként, de álljunk helyt. Kedves Blanka, szívből gratulálok neked ehhez a csodálatos könyvhöz, és nagyon örülök, hogy ebben a pillanatban itt lehetünk, és te magad mutatod ezt be igazgatóasszonynak a segítségével. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden részletre, minden gondolatra, arra, amiből most feltár számunkra a könyvön túl. Szívből gratulálok neked.
Köszönjük szépen rektorasszonynak a gondolatait, és mielőtt elkezdődne a könyv bemutatása és a beszélgetés, mindenki engedjen meg egyetlen egy gondolatot. Amikor én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és Blanka könyv bemutatójához valamilyen formában hozzájáruljak, akkor eszembe jutott, hogy, hogy egy ilyen fiatal ifjú hölgy, aki mennyire sikeres egyébként a tudományok terén, a biológiában, hozzányúl egy olyan témához, egy olyan szentíráshoz, ami egyáltalán nem divatos ma a fiatalok körében, sajnos. És ő vállalta azt, hogy mindenfajta trenddel, divattal szembe megy, és hűen fog egy olyan könyvet írni, egy olyan könyvről, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb útmutató az életben, úgyhogy köszönjük szépen a te korosztályod nevében is, az én korosztályom nevében is, és ahogyan mondtam neki, kicsit átformálva a régi magyar közmondást, egy fecske is csinál nyarat. Most pedig következik a könyvbemutatóra Novák Blanka íróként, illetve Légrádi Nékőházi Tímea, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatóasszonya.
Ez nagyon kitüntető szerep, mert én kicsi kora óta ismerem Blankát, Blanka gyakorlóiskolás volt, és ráadásul édesanyját, édesapját szintén gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nagyon közel áll hozzám Blanka. Én nagyon jól tudom azt, hogy ez egy igazán rendkívüli alkalom. Blanka gyakorlóiskolásként is már kiváló diák volt. Miután nyomon követtem a pályafutását, ugye azt megtudtam, hogy 7 éve végzel már kutatási tevékenységet a mikrobiológia és növényi kémia területén. Ugyanakkor munkásságát Blankának már díjazták a hazai ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, illetve több nemzetközi megmérettetésen. Majd Magyarországot képviselted a Nobel-díjátadón a világ 25 fiatal kutatójának egyikeként. A Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs felelőse vagy, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának kommunikációs vezetője, és még sorolhatnám azt a rengeteg tevékenységet, amit Blanka a mindennapjaiban végez. Fiatal kutatóként már ismerünk téged, és ahogy ugye rektorasszony is mondta, most írónőként köszöntünk itt. Számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen megkaptam tőled már korábban ezt a könyvet, és miután elolvastam, bennem is nagyon sok mindent elindított, és nagyon sok minden elgondolkodtatásra késztetett. Mi motivált akkor, amikor megírtad ezt a könyvet? Mi volt a kiváltó gondolat, hogy Biblia jó témával foglalkozz, fiatal kutató létedre?
Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hálás vagyok rektorasszony bölcs, alázatra intő és inspiráló szavainak, illetve azért is hálás vagyok, hogy ilyen tematikához illő, gyönyörű mesteri helyszínen lehetünk. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak a köszöntő beszédét, nagyon megérint a támogatása, és hogy a kérdésre válaszoljak, a hit és a tudomány tulajdonképpen nem egymást kizáró, hanem inkább kiegészítő fogalmak. Eszter könyve azért is különleges a Bibliában, mert képzeljék el, hogy nem hangzik el a szövegben Istennek, Jakvének a neve, hanem inkább a történet alakulásában Isten, mint egy nagy rendező, a színfalak mögött tevékenykedik. És én is, hogyha a mikroszkópommal vizsgálok egy növényi metszetet, vagy például gondolunk a hópelyheknek a geometriai szerkezetére, amire van egy külön osztályozás, azokban a matematikai pontossággal intelligensen megtervezett rendszerekben is kiábrázolódik Isten új lenyomata. És engem is, mint sok más kutatót a történelem során, a természetnek a vizsgálata közelebb visz Istenhez. De minden könyvnek van egy genezis története, és ennél a könyvnél is azonosítani lehet kritikus pontokat, amelyek meghatározóak voltak a kibontásában. Az egyik ilyen mértföldkő, hogy 9 éves voltam, amikor személyes döntés alapján úgy gondoltam, hogy Jézus Krisztus megváltómnak fogadom. Ugyanakkor még gyermeki hittel, de ráeszméltem arra, hogy a bűn, amit sokszor asszociálunk, ugye lopással, házasságtöréssel, az nem egy távoli fogalom, hanem a paradicsomban bekövetkezett történetnek a keserű hozománya, és engedjék meg, hogy megint egy kis tudományos hasonlattal éljek, minden ember szívében kódolva van. Azonban ennek a kódnak az átírására egyedül Krisztus kegyelme képes. Aztán a felvilágosodásomhoz hozzátett a meleg családi otthon és a szeretteim által képviselt értékek is, amik szinte iránytűként szolgáltak a viharos időszakokban is. És azt is mondhatom, hogy az evangélium megélése és a mindennapokban történő bemutatása női hozomány is a családban, és így illeszkedik a Nők a Bibliában című témához is, hiszen először keresztmamám, majd nagymamám, aztán pedig édesanyám vált hívővé. És utána következett a tinédzserkor, ami tudjuk, hogy mindenki számára egy turbulens időszakot képvisel, és a mai modern időkben könnyen letérülhet a keskeny útról a még szilárdabb morális alapokkal rendelkező egyén is. Csak meg kell nézni néhány reklámfilmet, manipulatív gyermekmeséket, és az én meglepetésemre akár még a Disney filmekben is felfedezhetünk kétértelmű és szexuális indítatású motivációkat. De mégis megfogalmazódott a szívemben az, hogy szeretnék a nőknek bátorítást adni. És a könyv ikletését, vagy a könyv megírását a 2017 és 18 között működő Abigail, a Nő igazi értéke című blogon tapasztalt áldás iklete, amit édesanyámmal ketten írtunk. Abigail azért volt a névadó, mert ő volt a Bibliában az a női alak, aki Dávid királyt, a híres izraelita királyt megakadályozta a vérontásban. És az ő példája ma is inspirálhat minket, hogy mi is nőként a békesség nagykövetei lehetünk. A blogon széles tematikájú spektrumú posztokat olvashattak a nők, feliratkozásra kiküldött igetanulmányokból inspirálódhattak, több tematikában legyen a szingliség, identitás, keresés, testképzavar, irítség, ami éppen érintette őket, és számomra ez az időszak egy felkészítő periódust jelentett, hiszen nem csak az írásom javulhatott, hanem megismerkedtem jobban azokkal a kérdésekkel, amik a nőket, a női lelket foglalkoztatják.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Novák Blankát hallják, aki bemutatja Eszter, Nők a Bibliában című könyvét.
Miért éppen Esztert választottad a biblikus női alakok közül? Miért különleges az ő személye számodra?
Ezt egy fogalomcsokorral tudnám leírni, mégpedig a következőkkel. Morális állóképesség, alázatos bátorság és kiteljesedett szépség. De hát mit is értek ezen kulcsfogalmak alatt? Az első a morális állóképesség. Azt tudni kell, hogy Eszter árvalányból vált Perzsia uralkodó nőjévé, hiszen Ahasvéros király, vagy közismertebb nevén Szerxész, uralkodó női rangot adományozott a számára. A történet középpontja pedig Szúsza, a perzsa központ, ami híres volt pompájáról, gazdagságáról, de valljuk be, elferdült értékeiről is. Felfedezhető volt túlzott egoizmus, paráznaság, alkoholizmus, sőt, azt meg kell említeni, hogy az uralkodó nem épp bölcs módon, sokszor illuminált állapotban hozta meg a döntéseit, amelyek visszavonhatatlanak voltak, hogyha a perzsamét törvényekre gondolunk. És egy ilyen világban Eszter nem igazította az értékeit ehhez a környezethez. Ő nem kalibrálta újra a meggyőződéseit, hogy másokat megnyerjem. És egy gyakorlati példát hozva, én is nagyon sokszor látom barátnőknél, vagy hogyha párkapcsolatokra gondolunk, hogy úgy mennek bele, hogy ők meg fogják változtatni a férfit, és majd arra az ideálra formálják, amik számukra kedves. Csak ezzel az a probléma, hogy továbbá nem partnerként funkcionálnak abban a kapcsolatban, hanem inkább lelki segélyszolgálat, terapeuta, vagy éppen pótanya. És ezzel ugye elvesztődik az igazi eszenciája. De Eszter lámpásként világított abban a perzsa világban, és ezáltal vált ő megnyerővé és vonzóvá a környezete számára. A második pedig az alázatos bátorság. Itt meg is lepődhetnénk, hiszen ez egy elsőre paradox fogalomként hathat. Hogyan lehet valaki alázatosan bátor? Nos, a történetnek a kulminációja, a tetőpontja az, hogy Eszter sokáig titkolta a származását az uralkodó előtt. Amikor a népe veszedelembe került, nagybátyjának a tanácsára hallgatva, ő vállalta azt a küldetést, hogy az uralkodó előtt az életét kockáztatja a népe megmentéséért. Így vált ő a bátorság példaképévé, de azért volt alázatos, mert imádságban készült föl, mi is sokszor alábecsüljük az ima erejét, hallgatott a jó tanácsra, illetve ügyelt a megfelelő időzítésre, amikor mi már ledöngettük volna a kapukat, és minden követ megmozgattunk volna. De bátorság viszont azért kellett hozzá, mert Szerxészről ismert volt Hérodotosz írása alapján, hogy amikor például egy gazdag kereskedő nagy anyagi összeggel támogatta a hadjárat, azt kérte tőle, hogy 5 fia közül egy ne vonulja a háborúba. Szerxész erre mit csinált? Ő ketté vágta a fiú testét, visszaküldte az édesapjához, és azt mondta, tessék, most már a tiéd. Tehát egy ilyen uralkodóról van szó. És Eszter ebben a világban vált ugye alázatosan bátorra, és érdekes volt, hogy ő, ugye, hogyha a mai modern időkre gondolunk, nem vetem el a pszichológiának az újdonságait, de a túlzott individualizmus korszakában élünk. Csak akkor kezdődik el az a nagybetűs élet, amikor az én zónánkon kívülre is lépünk, és elkezdünk egy nagyobb célért, egy magasabb, nemesebb tevékenységért munkálkodni. Érdekes, hogy még a Stockholmi Egyetemen is van egy tanulmány, aminek a neve, hogy kifizetődő önzetlenség, mert azt fedezték föl, hogy az altruizmust mutató embereknél jóval magasabb a jövedelem, és több gyermekük is van. Ez úgymond biznisz 1.0 új köntösben. És a harmadik pedig a kiteljesedett szépség, amivel zárnám. Eszterről tudjuk, hogy mindenkinek tetszett, aki csak látta őt. Hogyha mi a reggeli szépségápolási rutinunkra gondolunk, akkor hát használunk 4-5 terméket, és jó esetben elkészülünk 15 perc alatt. Ezzel ellentétben Eszter rutinja 6 hónapig tartott, különböző egzotikus olajok tengerében, valószínűleg a mai férfiak többsége ezt már nem várnák ki. És érdekes azt meglátni, hogy ő nem csak a sugárzó bőre, a fényes haj koronája miatt volt megnyerő, hanem az elrejtett ember, a belső lélek szépsége miatt. A gyakorlóban jelenleg mentorálást végzek a Nemzeti Tehetségközpont keretein belül, és beszélgetek fiatalokkal, segítek a szakmai útra való felkészülésben, de csupán az élet kérdéseiről, és hát ami érdekli a tehetséges fiatalokat. És amikor vonulok a folyosón, vagy sétálok, látom azt, hogy a diákok, a fiúk is, de hát főleg a lányok nagyon ügyelnek, rászánják az időt arra, hogy megmutassák a szépségüket, az egyéniségüket, azonban a lélek ápolására vonatkozó tanácsok nem olyan divatosak, és sokszor ugye a csábításnál, vagy a vonzerőnél is elfelejtjük azt, hogy nem az az alapja, hogy éppen mennyit mutatunk meg magunkból, hanem mennyit hagyunk sejtetni. De ezt éppen a télvíz idején hordott spóló nem igazolja. És ezeket a szavakat pedig Shakespeare-nek a gondolataival zárnám, aki azt írta, hogy a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép rút, aki galád. Az erény szép, még a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó.
Melyek azok a fontos motívumok, amik végigvonulnak a történeten?
Több egyetemes motívum felfedezhető Eszter könyvében, amik kontrasztosan épülnek föl, és szinte ellentét párokként is fel tudnám ezeket sorolni. Az egyik, amiről már beszéltünk, az Eszter morális állóképessége, amely ellentétben áll Perzsia paráznaságával. Ezt egyébként felfedezhetjük mondjuk a Kuvadiszban is, hogyha valaki olvasta Herik Sienkiewicz regényét, ahol a katakombákban élő keresztényeknek a hite szemben állt Néró tivornyáival. A második pedig Mordokáj és Hámán között alakul ki. Hámán a rossz fiunk, aki ki akarta ediktumával írtani a zsidó népet a föld színéről, egy nagyon hataloméhes és gyilkossági szándékkal teli ember volt, akit Isten végül letaszított, míg Mordokáj bölcs, szelíd életével megnyerte az uralkodót is, és Isten végül felemelte. Említésre került a Nobel-díját adó a köszöntő beszédben, és a fantasztikus élmény során én is megtapasztaltam azt, hogy a Nobel-díjas tudósoknál van egy közös tulajdonság, mégpedig a szelídség. Hiszen ismerik a saját határaikat és a kozmosz végtelenségét. Széchenyi is azt mondta, hogy még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy felismerhessem, milyen keveset is tudok. És több példát említhetnék itt, még az első és a második törvényt, amit kiemelnék, hiszen az első törvény a zsidó kiirtására adatott, a második viszont a felszabadításukra. És így az első törvény, ugye a bűn, annak a zsoldja a halál, és ez nem csak ugye a fizikait jelenti, hanem a lelkit, amely a teljes szeparáltság Istentől, de a második pedig kegyelem Krisztusban, ami hasonlóképp nullifikálhatja az elsőt és felszabadíthatja az embereket.
A jelen modern időkben nagyon sok ellenséges üzenet ér minket a nőiességünkkel kapcsolatban. Hogyan lehetünk szerinted az ige tükrében autentikusan nők?
Valóban rengeteg polarizáló üzenet ér minket a nőiségünkkel kapcsolatban, és hát olyan időket élünk meg, amikor csupán a nő fogalmának definiálása rengeteg viszályt szít. A szociális média abban különleges, hogy mindig kész megoldásokat kínál, kész ételeket, kész retusált fotókat, és úgy is mondhatnám, hogy ezek mélyfagyasztott megoldások. Mert úgy gondoljuk, hogy ha elolvasunk egy olyan cikket, hogy 5 tipp, hogy jó nő legyél, akkor már rögtön azokká is válunk, azonban kevesen vállalják azt az utat, ahogy megjárják, míg autentikusan nőké válhatnak. A nő és a férfi közti különbség az anatómiai különbségeken túlmutat, hiszen nem egymás ellenfelei, ellenségei, ellentétei vagyunk, hanem komplementerei. Ezt megtapasztalhattam akkor, amikor több éven át társas táncoltam, és rájöttem arra, hogy akkor alakul ki igazán harmónia egység a két partner között, amikor nem vetélkednek egymással, hanem összhangot alkotnak, és mi is így alkothatunk egy gyönyörű táncot az életben. És még az elején frusztrált is voltam, hogy hát mondom, milyen gyenge ez a partnerem 11 évesen, aztán rájöttem, hogy nekem kellett először változni és picit megerősödni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Tehát visszatérve, ugye minden kislány szívében, vagy nagyon sokaknál megfogalmazódik az a gondolat, hogy várják, hogy eljöjjön érte a daliás herceg, aki kiszabadítja őket a fogságból, és egy új kalandra invitálja őket. És ez nem csak filmekben jelenik meg, hanem ezek a toposzok picit más formában, de a Bibliában is fellelhetőek. Hiszen az egész megtáltás történet Isten küzdelme az ember lelkiért, aki kiszabadít a bűn fogságából, érdemesnek tart minket a lelkünket, fel akarja szabadítani, és egy minőségileg más életre invitál. Az Ézsaiásban is azt olvassuk, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek. És ez a nagy szeretet pedig Krisztus megváltásában mutatkozik meg leghűbben. És érdekes még azt kiemelni, hogyha nézzük a művészeti alkotásokat, és látjuk a különböző férfi ábrázolásokat, azokat mindig valami mozgás, dinamizmus, akcióorientáltság jellemzi, de még mondjuk gondolunk a Willendorfi Vénuszra, Tiziano, vagy a Klein modernkori Vénuszára, akkor az mindig valami nyugalmat áraszt magából. És sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nő akkor a legszebb, amikor megpihen. Most ez nem lustaság vagy tétlenség, hanem a nagybetűs nő a belső központjával összhangban van. Amikor már nem csak a saját erőforrásaiban bízik, hogy másokat vagy Istent megnyerjen, hanem elfogadja Isten radikális szeretetét, és ezt tudja tükrözni mások iránt is, és akkor ez nem küszködés, hanem már kegyelem.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Biblia női alakjairól és Novák Blanka könyvbemutatójáról. A műsor szerkesztője Domán Vivien nevében is búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.